90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődött a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjét Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek, a Szent István Társulat fővédője nyitotta meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Köszöntőjében ritka értéknek nevezte a magyar nyelvű könyvkiadást, amelyet mindenképpen támogatni kell. Ezért is öröm, tette hozzá, hogy már 32. alkalommal rendezik meg a Szent István könyvhetet. Erdő Péter azt kívánta a könyvhétre érkezőknek, hogy a kiadványokat olvasva mélyüljenek el és erősödjenek meg hitükben. Farkas Olivér, a Szent István Társulat igazgatója ismertette, a könyvhéten idén 23 kiadó mintegy 6000 kiadvánnyal, közülük 61 könyvheti újdonsággal, dedikálásokkal és könyvbemutatókkal várja hétfőtől péntek estig az 5. kerületi Ferenciek terén a látogatókat. Mezei Balázs Mihály filozófus, irodalomtudós, vallásfilozófus és Puskás Attila római katolikus áldozópap, teológus, tanszékvezető egyetemi tanár kapta idén a Stephanus díjat. Az elismeréseket Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek és Pányi Antal székesfehérvári megyés püspök, a Stephanus alapítvány elnöke adta át Budapesten. Pányi Antal ismertette, a Stephanus díja Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított kulturális díja, amelyet a Szent István könyvhét megnyitóján adnak át irodalmi és teológiai kategóriában. A díjazottak olyan szerzők, akik magyar nyelven megjelent műveikben az egyetemes keresztény európai kultúra értékrendjét közvetítik. A díjat 1993-tól napjainkig 66-an nyerték el. Az MBH Bank 10 millió forint értékű adománnyal támogatja az Euraquilo gyermekonkológiai és gyermekhospice közhasznú alapítványt. A támogatást az új pécsi gyermekonkológiai osztály közösségi tereinek kialakítására fordítják, közölte a pénzintézet. Az alapítvány célja a daganatos és leukémiás gyermekek kezelésének minőségbeli javítása, életük megkönnyítése, valamint a gyógykezelés befejeztével a hétköznapi életbe való visszatérésük segítése. Orbán Viktor miniszterelnök a Kármelita Kolostorban tárgyalt Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A miniszterelnök kiemelte, a magyar kormány üdvözli, hogy az erdélyi magyarság egységesen lépett fel, és megakadályozta, hogy Romániának magyar ellenes elnöke legyen. Orbán Viktor megerősítette, hogy a magyar kormány készen áll az együttműködésre. Nikus Ordan megválasztott román elnökkel, valamint azt is, hogy a magyar-román kétoldalú kapcsolatok kérdésében a magyar kormány továbbra is az RMDS álláspontját tekinti irányadónak. Két napon keresztül ellenőrzi majd a rendőrség a motorosokat és a kerékpárosokat, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Mint írták, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata május 21-e és 23-a között fokozott ellenőrzést hirdet, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A rendőrség az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország egész területén elsősorban a jól láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működő képességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrzi. Fábián Júli emlékestet tartanak szerdán a Magyar Zeneházában, a Palóznaki Jazz Piknik és a Fábián Júli Emlékalapítvány szervezésében. Fábián Júli barátai és egykori zenésztársai személyes hangvételű zenés beszélgetés megemlékezéssel tisztelegnek a 2017-ben fiatalon elhunyt énekesnő munkássága előtt. Mint írták, a Magyar Zeneházában rendezett eseményen a dalokon túl barátainak írt leveleivel, személyes történetekkel és egykori tárgyaival, fellépő ruhákkal, hangszerekkel emlékeznek Fábián Júli életigenlő, színes személyiségére. Végül az időjárásról. A jelenleg erősebben felhős Győr-Szeged vonal tágabb térségében az éjszaka első felében is borongós marad az idő. Majd az éjféli óráktól ez a felhősáv lassan elmozdul kelet felé. Közben fokozatosan szakadozik, kiterjedése csökken. És hajnalra már az ország nagyobb részén derült idő várható, csapadék nem valószínű. Hajnalban 2 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
A nap verse. Tűz Tamás, Mária nevére. Nevedben hull a fűre harmat, nevedben kél a hold, a nap, nevedben lelnek mély nyugalmat, akik már csöndben alszanak. Nevednek dallamára lejtett bölcsőm, s anyámnak halk szava. Te rólad álmodik a kertek magasba szálló illata. Neved hordozza szét a szellő, s harsogja bátran a vihar. Neved villantja rá a felhő az égre, rőt villámival. Téged dicsér az édes szőlő, a nyurga kender és a len, a gyors takács kiserényen sző, s a zengő must a mélybelen. Neved dicsérem fürge dallal, miként a zúgó tengerek, a habjukon a fény, a hajnal jöttére lágyan megremeg.
Tűz Tamás, Mária nevére című versét Kelemen Csaba mondta el. Tűz Tamás 1916. április 18-án született Győrben, itt végzett a hittudományi főiskolán, 39-ben szentelték pappá. A teológia harmadik évében 21 évesen kezdett el verseket írni, írásait közölte a Vigília, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd és a Győri Szemle is. Első kötete 1941-ben jelent meg Tiszta Arannyal címmel. Tagja volt a Győri Kisfaludi Irodalmi Körnek és a Pécsi Janos Pannonius Társaságnak. 43-ban behívták katonai szolgálatra, a keleti fronton volt tábori lelkész. Szovjet hadifogságba esett, 47-ben szabadult a Brjanszk térségi fogolytáborból. Hazatérése után folytatta lelkészi szolgálatát és az írást is. Költeményei a Magyarokban, a Vigiliában, az Új Emberben jelentek meg, de a magyarországi politikai fordulat után publikálási lehetőségei beszűkültek. Az 56-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett papként, költőként, irodalomszervezőként. 1966-ban az ő kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja, tagja volt a Clevelandi Árpád Akadémiának. Verseit többek között a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Új Látóhatár és Nemzetőr, a Római Katolikus Szemle közölte. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Magyarországon csak az 1970-es évektől közölték újra verseit, 87-ben válogatást adtak ki költeményeiből Hét sóhaja hegyen címmel. Tűz Tamás a kanadai Hamiltonban hunyt el 1992. április 7-én.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kódex. A tudás öröksége.
Kódex, a tudás öröksége címmel új művelődés történeti műsort indít a Szent István Rádió. Csütörtökönként 14 órától jelentkező sorozatunk célja, hogy izgalmas és közérthető módon mutassa be a múlt értékeit, és segítsen megérteni jelenkori világunk kulturális gyökereit. A művelődés történet nem csupán események, évszámok sora, sokkal inkább annak története, hogyan formálta a gondolkodás, a művészet, vallás, oktatás és a tudomány a társadalmak életét az ókortól napjainkig. Most induló műsorunk így nem csupán ismeretterjesztő, hanem gondolatébresztő utazás is a múlt lenyomatai között. Első adásunkban a 16. századba kalauzoljuk Önöket, az erdélyi fejedelemség kialakulásáról beszélgetünk dr. Gebei Sándor történésszel, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával. Ha tehetik, tartsanak velünk! Az erdélyi fejedelemség kialakulásáról fogunk beszélgetni sorozatunk első adásában. Erdély ősi tartománya volt a Magyar Királyságnak, 1541-ig annak keleti részét alkotta, ennek élén a király által kinevezett vajdák álltak. 1570-ben jön létre az erdélyi fejedelemség. Egyes történészek ezt más dátumhoz is kötik. Miért az 1570-es dátumot tekintjük a valósnak?
Igen, egy picit messzebbről kezdeném akkor a magyarázatot, és egészen 1526. augusztus 29-i Mohácsi csatáig nyúlok vissza. Közismert tény, hogy ebben a csatában a király meghalt, és közismert tény az is, hogy még ebben az évben, 1526. novemberében Szapolyai Jánost megválasztották, és meg is koronázták magyar királynak. Az is közismert tény, hogy ellenpólusaként 1526. decemberében pedig Habsburg Ferdinándot választották meg. A nyugat-dunántúli főurak választották, hangsúlyoznám, de nem koronázták meg. Nem azért, mert a korona éppensége Szapolyai János kezében van, hanem nyilván fontosabb külpolitikai okok játszottak ebben szerepet, és elsősorban a cseh korona bizonytalansága, illetve Csehország megszerzésének bizonytalansága késleltette a határozott döntést. Tudnilik, második Lajos ugye nem csak magyar király, hanem cseh király is volt, tehát egy időben lett üres az magyar és a cseh trón. Egyértelmű, hogy a Habsburg család számára a cseh királyság az fontosabb ország, mint Magyarország, hiszen ez a német-római birodalomnak a választófejedelemsége, és a Habsburg családnak a német-római császári cím az legalább annyira fontos, mint a cseh királyi cím. Tudnilik, a cseh király az választófejedelem, adott időszakban 7 választófejedelem fogja megválasztani a császárt, és nyilván a pápa koronázza meg. Adott időszakban, ez Habsburg Ferdinándnak ugye a testvére, a bátyja, aki spanyol király is egyúttal, ez 5. Károly. Tehát Ferdinándnak, az öcsnek igenis alkalmazkodni kellett az univerzális célokhoz, és előbb biztosítani kellett Csehországot. Nyilvánvaló, hogy a császárnak is nagyon fontos volt, hogy az öccse először a cseh királyságot tudja magáinak, és majd másodszorban foglalkozzanak a magyarországi ügyekkel. A magyarországi ügyekkel való foglalkozás az egy év múlva következik be, amikor már a koronázást is megejtik. Egy és ugyanazon püspökről van szó, aki megkoronázza Szapolyai Jánost, majd később ugye Ferdinándot, ez 1527. decemberében történik, és két király között magától értetődően, hogy polgárháború fog kirobbanni. Nagyon-nagyon sikeres Ferdinándnak a támadása Magyarországon, és Szapolyai ellenében, Szapolyai, hát az ország keleti felében, illetve észak-keleti szomszédországba fog majd menedéket találni, vagyis Lengyelországban, és ez nem véletlen, hiszen Szapolyai Jánosnak a sógora, az pedig Zsigmond király, tudnék Szapolyai János testvére Borbála, ez Zsigmond királynak első felesége volt. Tehát a sógor jelentette a menedéket, és a sógortól kívánt természetesen segítséget kérni, hogy országát visszaszerezze, igaz, Ferdinándtól. Volt egy bökkenő, amelyet hát szapolyai, hát vagy figyelembe vett, vagy nem lehet, vagy nem vett figyelembe, ezt nehéz ugye megítélni, és pedig azért, mert 1515-től fogva van egy viszontszerződés Lengyelország, és pontosabban Jagelló család és Habsburg család között. Ez egy házassági szerződés is, de politikai szövetséget is jelent, mégpedig itt most bennünket az érdekel, hogy kölcsönösen biztosították egymást arról, hogy abban az esetben, hogy ez egy család kihalna, akkor a másik családnak tagjai fogják örökölni az elhalálozott család által irányított országokat is. És ezt a szerződést meg kellett pecsételni egy házassággal, egy keresztházassággal. Tehát a Jagelló házbeli férfiak akkor Habsburg családból származó feleségeket kaptak, és fordítva, hát Ferdinándnak Jagelló házbeli felesége van, Jagelló Éppen ezért ugyanolyan sógorság, komasság áll fönt Lengyelország és Jagelló család, Habsburg család között, mint ahogy Szapolyai és Zsigmond király között. Világos, hogy ezt a családi hátteret fel kell vázolni ahhoz, hogy megértsük, hogy Lengyelország miért maradt távol ettől a konfliktustól. Igen, nem csak a semlegesség az egyik oldalon előnt, a másik oldalon pedig hiányt jelentett, és pozitív az a Habsburg család oldalára billenti a mérleg nyelvét, a negatívum pedig a szapolyai oldalon jelentkezik. Mégpedig a vonatkozásban, hogy teljesen elszigetelődik Szapolyai János, hiszen nincs kihez fordulni Európában. A Ferdinánd, vagyis a Habsburg vonal az egyértelmű, hogy császár bátynak a segítségével egész Európára tud ilyen értelemben támaszkodni, tud német-római császárságon belül megnyerni választófejedelmeket maga mellett, arról nem is szólva, hogy a választófejedelmek közül igaz három egyházi személy által irányított választófejedelemség, tehát a mainzi, a tríri és kölni érsekek, azok egyértelműen mindig a Habsburg család oldalán jelennek meg. Tehát Szapolyai János teljes elszigetelődését elkerülve próbálkozik, egész Angliáig próbálkozik szövetséges találni, sikertelenül, és utolsó kétségbeesésében történik meg az, hogy hát az Oszmán Birodalom is most már határos, és az Oszmán Birodalom irányába kellene tapogatózni. Egyértelmű, hogy nem olyan szándékkal, hogy behódolni, nem olyan szándékkal, hogy egy Oszmán Birodalom irányítójának, szultánnak hűséges alattvalója legyen, tehát nem ilyen szándékkal, pusztán szövetségest, mégpedig a Habsburg családdal ellenséges viszonyban lévő szövetséges keresem. A szultánnak tulajdonképpen ez a megkeresés, ez kapóra jött, hiszen a császárral ő már a földközi tenger medencéjében ellenséges viszonyban áll 5. Károllyal. Tehát mondanám azt, hogy a tengeri vetélkedés, tenger fölötti uralom megszerzéséért már kibontakozik egy harc, és ennek szintere Észak-Afrika szárazföldi partsávja is. Most egy másik hadszintér formálódik, ez a másik hadszintér pedig a Duna-medence. Tehát egy két fontos nagy ütközet és küzdelem bontakozik ki, Földközi-tenger térségében is, és a Duna-medencéjében is. Tengeren is, és szárazföldön is. És bármennyire is keserül nekünk kimondani azt, hogy a Duna-medence a frontok tekintetében ez másodlagos az Oszmán Birodalom számára is, 5. Károly császár számára is. Vagyis Ferdinánd és Szapolyai küzdelme ilyen értelemben nem a fősodrásban található, hanem nagyon is mellékhadszintéren folytatott küzdelem. Ez a magyarázata annak, hogy egész 1527-28-tól kezdődően Buda elfoglalásáig itt bizonytalanság van. Ha azt is mondhatnánk, hogy Szapolyai azért 1540-ben halt meg, akkor azt is tegyük hozzá, hogy 1540-ig, hol az egyikében ilyen fölény alakul ki, másikében az ellenséges tábornak a fölénye alakul ki. Vagyis ez a teljes jobbra-balra történő orientáció jellemzi egészen 1540-ig a magyar belpolitikát és a magyar társadalmat. Széthúzás és polgárháború fogja gyengíteni a hajtani egységes Magyarországot.
Szulajmán szultán, első Szulajmánról beszélünk, milyen feltételekkel segített Szapolyai Jánoson?
Igen, mindenféleképpen ki kell térnünk ugye Szulejmánnak az ajánlatára. pontosan kijelenthetjük, hogy a Duna-medencei frontot nem kívánta megnyitni, számára is fontosabb az, hogy a Földközi-tenger térségében hogy alakulnak az erőviszonyok. Ne felejtjük el, hogy itt nem csak mondjuk Madridról van szó, hanem Velencéről is szó van, ami nagyon-nagyon fontos ellenfél, ellenség ugye a Porta számára. Tehát Szulajmán nem kívánta ezt a második frontot, és ez bizonyítja az 1528-as, 29-es viselkedése. 1528-ban lengyel közvetítéssel megígéri Szapolyai Jánosnak, hogy Magyarországra jön. De nem Magyarországért, és nem Magyarország ellen, hanem mindenféleképpen, hogy visszahelyezze hatalmába egyrészt Szapolyai Jánost, másrészt pedig az úgynevezett Kizil-elmának a megszerzését. A iszlám mitológiában a Kizil-elma, az arany-alma elmélete azt jelenti, hogy stratégiai célt el kell érni, meg kell valósítani, és Szulajmán kitűzte Pécs elfoglalását ilyen Kizil-elma megszerzésére, és 1529-ben akadálytalanul fog átvonulni Magyarország területén. Szapolyai János már 28-ban elkötelezte magát Szulajmánnak, hogy nem fog Magyarország ellentállni, nem fog Mohácshoz hasonló szituációt teremteni. Kitérőként és epizódként és jellemző epizódként azért megemlíteném, hogy létrejött a találkozó Szulajmán és Szapolyai János között 1529-ben. Ez egy nagyon-nagyon súlyos erkölcsi veszteség és presztízs Magyarország számára. Tudnélik Szapolyai János térdet hajtott, és Szulajmán szultán köntösét meg is csókolta, és hogyha hihetünk a leíró forrásoknak, akkor állítólag Mátyás által adományozott gyűrűt is átadta ajándéképpen Szulajmán szultánnak. Tudnék, ugye a szapolyai testvéreknek, mármint az nagybátyának és apjának katonai sikerei az Hunyadi Mátyás időszakában bontakozott ki. Itt Hunyadi Mátyás időszakában ívelt föl ugye ez a család, és hálából, tehát Mátyás király ugye elismerte mindegyik szapolyai, mind a másik szapolyainak értemeit. És ez az a gyűrű, amely a fiától, Szapolyai Jánostól ugye tovább vándorolt állítak Szulajmának. Ezt Nemeskülti István történelmi eszéjében úgy fogalmazta meg, hogy az Mohács jelentette a katonai vereséget, az erkölcsi megsemmisülést pedig ez a mohácsi találkozó jelentette. 29-ben közismert, hogy fölvonult, ellenállás nélkül Magyarországon keresztül Szulajmán Bécshez, nem sikerült ugye az ostrom, vissza kellett vonulnia, illetve visszavonult, és akadálytalanul történik meg ez a be és a kivonulás 1529-ben. De hogyha tovább visszük a eseményeknek a boncolgatását, akkor 1532-ben hasonló szituáció ismétlődik, csak Kőszeg vára egy kicsit renitensnek bizonyult, és Kőszeg eltérítette igazán a Kizil-elma megszerzésétől. Tehát az 1532-es hadjárat az is Bécs ellen indult, csak még egyszer mondom, ugye, hogy Kőszeg hát bosszúságot okozott a felvonuló törököknek, és annyira lefékezte az előre haladást, hogy a Kászim naphoz való ragaszkodás az erősebb volt, tehát az október 26-a, ha jól emlékszem, dátum az mindig parancsoló érv volt a hadakozásban az iszlám haderőnek, tehát a téli szállásra való visszavonulást meg kellett kezdeni időben. Ez 1532, amint említettem. Hát a következő nagy ugye fordulópont az hát az 1540-es év, amikor hát Szapolyai János igaz meghalt, de 1539-ben azért hajlít kora ellenére házasságot kötött, és pont ebben az évben született meg fiú utódja, és ez a fiú utód, hát most király vagy nem király, királyfi vagy nem királyfi, ez egy nagy kérdés, mert 1538-ban Ferdinánd királlyal született egy megegyezés, ez a bizonyos váradi béke. Ezt a váradi békét Fráter György, vagyis György barát, Martinuci Fráter György, ahogy teljes nevén szokás emlegetni, kötötte meg, illetve inspirálta is, és közvetítette ezt a megállapodást, hogy az 1526 után kibontakozó polgárháború egyszer és mindenkorra szűnjön meg, és csendesedjen le. És nem Szapolyai János javára fog ez a háborúskodás eldőlni, hanem Szapolyai János beleegyezett abba, hogy halála után egyesül az ország Ferdinánd jogara alatt. Vagyis ő lemond minden őt megillető jogról, privilégiumról, tehát királyt megillető jogról, és életében használhatja még a királyi titulust, használhatja a királyhoz méltó intézményeket, működnek, de halála után ezek megszűnnek. Tudnélik, hát két kancelláriára miért volt szükség, vagy éppen két személynökre, vagy stb. Tehát megduplázták a királyságot. Nem véletlenül Barta Gábor történész, hogy ezt keleti királyságnak, keleti magyar királyságnak nevezte a Szapolyai által ellenőrzött területeket. Nincs elválasztott tan keleti királyság, meg nyugati magyar királyság, tehát nincs olyan, hogy ország határól elválasztották volna egymás befolyási övezetét, hanem ez úgy alakult, hogy egyik főurat sikerült átcsábítani a Szapolya Jánosisták táborába, vagy fordítva Ferdinánd sikerült a Jánosista táborból a Ferdinándistákhoz átállítani valakit, tehát az ő birtokaik jelentették igazán nem országhatárt, de a befolyási övezeteknek igaz az elhatárolódását. Tehát 1540-ben egy teljesen új szituáció bontakozott ki.
Lesz egy fordulópont, amikor is Budát elfoglalják a törökök. Egyáltalán nem számítottak arra, hogy ez meg fog történni?
Hát, hogyha 1526, ugye, és 1540, illetve 41-ig átgondoljuk, hogy hogy viselkedett, mint viselkedett a török, és ahogy az előbb is hangoztattam, bevonult, kivonult a török. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy 1521-től kezdve Nándorfehérváron tartózkodik a török. Hát 1521-től kezdődően, 1540, két évtizeden keresztül nem volt szándékában, hogy beljebb vonuljon, hogy egészen, nem tudom, Budát is elfoglalva az ország középső részét, vagy éppen nyugati részét, a Kizil Elma megszerzésének útvonalába eső területeket ellenőrizze, elfoglalja. Tehát 20 éven keresztül közvetlen szomszédságban él a magyar királyság, igaz, az Oszmán Birodalommal. Töröknek a magatartás és a viselkedése egészen más egy 1526-27-ben, mint 1529 után. Tehát nem arról van szó, hogy rabszíra fűzik ezrével ugye a békés lakosságot. Szó nincs már róla, hanem az 1528-as hát megállapodás értelmében nem mondanám azt, hogy baráti, nem mondanám azt, hogy szövetséges, de mindenféleképpen a szultán jó indulatát élvező területen vonulnak át és vonulnak ki. Tehát ezt nem lehet semmi körülmények között egy 1526-27-ben viselkedő oszmán hadsereg magatartásával azonosítani. Tehát, hogyha még egyszer ugye, hogy 20 évre gondolok, és most már pozitív tapasztalat is van a szomszédról, az más kérdés, hogy ez ellenség, és sohasem összebékíthető, ugye szomszédságról van itt szó, de semmi körülmények között nem jelentette azt, hogy az országot éles, konkrét veszélyhelyzetbe tette volna ki. Bevonult, fölvonult a szituáció, a belpolitikai szituáció szinte indokolt, hogy a török megint megjelenjen az országban. Na most duplán is indokolt volt. Tudnélik, Szapolyai János halála után a testamentumos urak fogadalmat tettek, hogy igenis a váradi békét nem fogják betartani, hanem ugye a csecsemőnek fogják biztosítani a magyar királyi trónt, és ez meg is történt a választása János Zsigmondnak. Tehát az apja után János, a nagyapja után pedig Zsigmond, Szapolyai János Zsigmond megválasztása megtörténik. Egyértelmű, hogy a gyámi tevékenységet akkor ugye az özvegy, az anya Izabella, a Jagelló Izabella, illetve hát a testamentumos urak, így például a György Barát, így például Török Bálint, Perényi Péter, ők a legfontosabb személyek, akik a végakaratát Szapolyai Jánosnak ugye teljesítik. Abban a pillanatban Ferdinándnak a követei, de nem csak követei, hanem a hadai is megjelennek, hogy nyomatékosítsák az 1538 valóra váltását, és miután a 1541-es katonai akció Ferdinánd részéről elindult, és folyik Buda ostroma, Szulejmán szultán idézőjelben felszabadítóként érkezik. És ez a felszabadítás jelentette Budának a hát elfoglalását is. És én ezt úgy szoktam fogalmazni, nem mindenki ért ezzel egyet, ezzel a véleménnyel, úgy szoktam fogalmazni, hogy a töröknek is nagyon elege lehetett, Szulejmánnak konkrétan elege lehetett abból, hogy minden második évben neki rendet idézőjelbe kellett tenni, az ő pártfogoltjának a hatalmát el kellett ismertetni. Hiszen Szapolyai Jánost 1528-tól pártfogoltjának tekintette, és az őt ért sérelmet, ezt nyilvánvaló saját szultán elleni sérelemnek fogta föl. Tehát amikor nincs a török közvetlenül Szapolyai mellett, akkor a Szapolyainak vissza kellett húzódni, pozíciókat föl kellett adni, akkor következő évben a törökök segélycsapatokat küldenek, akkor megint sikeres Szapolyai. Tehát ez a ide-oda történő ingázás azért 1529-től kezdődően, most 1541-ig, 12 éven keresztül gondolom, hogy a portán is valami kurzusváltást idézett elő. És hogyha jól belegondolunk, az ország fővárosának elfoglalása sem ide, sem odavaló nem tartozása, akkor az azt is jelentette, hogy a küzdő feleket egymástól elválasztja. Hogy most ez az elválasztás, ez egy konkrét haditervnek volt a része, vagy egy spontán döntés volt. Ezen nem tudunk megegyezésre jutni, van, aki így interpretálja, van, aki úgy interpretálja. Az én felfogásom szerint ez a török portát állandóan aggasztó és mindig beavatkozásra sarkaló szituáció talán kikényszerítette, kényszerítette azt, hogy igenis a Buda elfoglalása se ide, se oda ne tartozzon, magatartás következzen be, és ez 1541-ben ugye a közismert módon meg is történt.
És az erdélyi fejedelemség kialakulása szempontjából is fontos dátum. Tudjuk, hogy például Török Bálintot láncra velve el is vitték Isztambulba, de Fráter Györgyre, illetve Jagelló Izabellára, pontosan a kis János Zsigmondra bízott egy országrészt, amiből majd kialakul az erdélyi fejedelemség.
Így van, ugye először Lipára fog, hát Izabella királyné, ugye az udvarával, először Lipára, majd utána Gyulafehérvárra fognak ugye költözni, és egyértelmű, hogy török alattvalóként, török protektorátus alá kerülnek, és a török garantálja azt, hogy bántatlanok, stb. Igen, ám csak Fráter György ugye egy nagyon komoly politikus és befolyásos politikus Szapolyai János mellett, és most Szapolyai János halála után főszereplővé fog előlépni. És nem Izabella lesz az, aki mozgatja itt ugye a szálakat, hanem éppenséggel György Barát. Tudnélik, ő mint pálos szerzetes, váradi püspök, kincstartó, stb., tehát állami és egyházi pozícióknak ugye fontos megtestesítője ő, nagyon-nagyon komoly lelkiváltságot él át. Tudnék, az egész Buda elfoglalását úgy saját magának úgy magyarázza, hogy elkövetett nagyon súlyos politikai hibát, és neki ezt helyre kell hozni. Tehát ezt a nagyon-nagyon súlyos terhet csak úgy tudja helyrehozni, hogyha elindítja a haladéktalanul a Ferdinánddal. Hát feleleveníteni a váradi szerződést, feleleveníteni a váradi békét, mert az lehetetlenség, hogy magyar főváros, igaz az iszlámnak a kezébe kerüljön, és Ferdinándot rá kell igenis venni arra, hogy erőnek erejével szerezze vissza az ország fővárosát. Egyszerűbben fogalmaz, a Fráter György lelkiismereti kérdést csinált Buda elvesztéséből, és ő már 41. december 29-én a Kolozsvárhoz közeli gyaluban szerződést kötött Ferdinánd megbízottaival a véget, hogy igenis Ferdinánd és keresztény csapatok, zsoldos seregek, zsoldos csapatok élén a hadvezérei meg fognak jelenni, és vissza fogják ostromolni ezt a fővárost. Ez 42-ben be is következik, ugye ez a támadás, de hát ez sikertelen, újfent. És mi lesz akkor a töröknek a válasza? A töröknek megint a támadás, most már támadás. Most már biztosítani kívánja óhajtja Budát, és a Budára vezető utat. Ez egy 1543-47 között kibontakozó, több évig tartó, ez most már szisztematikus támadás. Ami még ugye 1541-ben csak az országnak fővárosát jelentette, 43-47-es hadjáratok során Budához vezető út a Dunának a jobb és bal oldalán is, valamint a Duna kanyarnak a teljes ellenőrzése, ez most már mind az oszmánoké lesz. Tehát Esztergom, ugye itt Vác, Székesfehérvár, és akkor haladunk le egészen, ugye Tolna, Baranya, stb. Vármegyéken keresztül, már is Nándorfehérvárnál vagyunk, már is a Szerémségben vagyunk. Vagyis a Nándorfehérvártól egészen föl Budáig, illetve Esztergomig, ez most már mind-mind félhold a zászló uralmát fogja jelenteni. A másik oldalon pedig ugye Szeged, vagy 60. Tehát ott is megvan a biztosítás és a biztonság, és most már egy süvegszerű képződmény, és most már ez a képződmény 1547-es első dinápolyi békében vilájetté formálódik. Tehát igazán a szétszakadás, ez 1547-es első dinápolyi béke, mert Ferdinánd most már nem tud kellő erőt fölvonultatni a Oszmán Birodalom ellen. Ötödik Károlynak egészen más feladatai vannak, mint német-római császárnak. A német-római császár, a testvér, a báty átcsoportosítani egy mellékhadszintére birodalmi seregeket, hogy a másik birodalommal kellően fölvegye, vagy sikeresen fölvehesse arcot, ezt ő nem vállalhatja. Ne felejtjék el, úgyhogy most a reformáció időszakában vagyunk, és ez a német-római birodalomban nagyon-nagyon komoly gond és probléma. Csak 1555 augsburgi vallásbéke zárójel be, hogy értsék a hallgatók is, ugye miről van szó. És mint spanyol király, hát a tengeren túl, vagyis az óceánon túl, ott is nagyon-nagyon komoly katonai erőre is szükség van, meg hát nyilván a figyelem sokkal inkább az új világ irányába fog elterelődni, mint foglalkozni a Dunamedencével, a Magyar Királyságnak a sorsával.
Fráter György milyen rendelkezéseket vezet be, hogyan alakítja át azt a területet, amit megkapott? Egyébként érintőlegesen azért beszéljünk róla röviden, hogy mely területek ezek, amit később erdélyi fejedelemségként nevezünk.
Igen, én csak most az 1541, ugye december 29-i dátumot említettem, de egy másik dátumot is tudunk emlegetni, ez pedig 1549. szeptember 8-a, ez egy nyírbátori titkos egyezmény. Ugyanazt a forgatókönyvet kívánja Fráter György Izabella királynéval lejátszani, csak most a töröktől eltitkoltan, és Nyírbátorban alá is írnak egy ilyen egyezményt, hogy bizony Ferdinánd nem tett le arról, hogy a törököt Magyarországról kiverje, de hát most már egészen más a szituáció az első trinápolyi 1547-es béke után. Tehát a töröktől el kell minden körülmények között ezt titkolni. Na most Ferdinánd 6-7 ezer katonának mondják a Giambattista Castaldo vezetésével Magyarországra, mármint keleti térségébe irányított sereget, és a Castaldo a feladata az, meg feladata lenne az, egyrészt a török pozíciónak a gyengítése, másodszorban pedig ez a Ferdinánddal történő szövetkezésnek, ugye a katonai garanciái lenne a törökkel szemben, hogy a török véletlenül se Fráter Györgyöt, meg Izabellát ellenségként kezelje, tehát védelmet is kell, hogy jelentsen. Fráter György politizálása, hát Castaldo megérkezése után elbizonytalanodott, mert azt hiszem, hogy ő mondta, és ő emlegette, hogy vendégnek sokan érkeztetek, de katonaként, meg hadseregként kevés. És ettől a pillanattól kezdve ő puhatolózott a töröknél is. És ez a törökökkel folytatott levelezés, illetve küldöncöknek odaküldése, fogadása, ez Castaldóban gyanút keltett, hogy itt a háta mögött ugye összeesküvés formálódik, és nyilván ugye a Castaldo féle csapatnak ugye az elveszejtésére törekszik. Szóval egy ilyen kétszínűséget vélt felfedezni, és erről tájékoztatta természetesen ugye az uralkodót, Ferdinándot is, Ferdinánd pedig légy résen, óvatosan, és az a bizonyos ominózus levél, hogy most kitesszük a veszőt, vagy nem tesszük ki, hogy meggyilkolni, megölni, félnetek nem kell. Természetesen ugye Castaldo úgy értelmezte, hogy felhatalmazást kapott arra, hogy el kell tenni láb alól már bíborost, igaz György barátot. És ez megtörténik 1551. decemberében az Alvinci kastélyban, állítólag hosszú ideig ugye temetetlenül ugye hevert ott a teteme, de azt is leírták, hogy éppen szőrös fülét levágták, és azt küldték el bizonyítékként Ferdinándnak, hogy bevégeztetett. Így történt ez a Fráter György barátnak, ez a politizálásának vége, és ez az 1551-es év Izabella és a János Zsigmond életében is forduló pont, a tekintetben, hogy elhagyják, nyilván félnek, következményektől is elhagyják Erdélyt, és távoznak Lengyelországba. Igaz, hogy ennek a nyírbátori titkos megállapodásnak ugye volt egy olyan pontja, hogy Ferdinánd gondoskodik Izabelláról és János Zsigmondról is, a Open Ratibori sziléziai hercegségeket fogja majd átadni nekik, amely igen-igen jövedelmező, igen-igen szép, stb. Föl is bukkan Izabella a gyerekkel itt ebben a szépnek, jónak mondott sziléziai hercegségben, de hát nagyon-nagyon nyomorúságos körülmények, még Erdélyhez viszonyítva is találtatott ott, úgyhogy nagyon-nagyon nem kellett, hanem inkább húzódott Krakóba, és egész 1556-ig ott volt. Nem kerülöm meg a kérdését, mert tudom, hogy a határokra kérdezett. De ezt mindenféleképpen fölvezetőjenek, azért kellett elmondani, ugye, hogy megint egy bizonytalanság hosszú időn keresztül, amely az erdélyi fejedelemség megszületéséhez vezető úton egy újabb, hát akadályozó tényező, hogy hogy legyen, mint legyen ezzel a keleti résszel, hiszen a gyerek növekedik, és a gyerek, hát előbb-utóbb a választott királyból lehet koronázott király, vagy nem lehet koronázott király. És akkor ugyanaz a szituáció, mint ami Ferdinánd és a Szapolyai János apa között folytatódott. Tehát megvárjuk, míg felnőtt lesz, és akkor elindítja megint a háborút a törökkel, esetleg szövetkezve, tehát akkor nem oldódott meg semmi. A török is érzékelte ezt a veszélyt, úgyhogy 1556-ban, amikor 16 éves lett János Zsigmond, hazaparancsolta őket. Tessék visszajönni országotokba, mert ha nem, és akkor fenyegetés. És Izabella is átgondolta a helyzetét, és a 16 éves fiával ugye hazatérnek, csak még nem nagykorú, éppen ezért ugye az anya a gyám, és 59-ig él az édesanyja is, ő Izabella 59-es halála után, hát már János Zsigmond is közvetlen környezete az, aki fogja most már, hát milyen irányba vinni az eseményeket. Neki is lehetősége van arra, hogy egyezkedjen, lehetősége van arra, hogy háborúzzon. Mindegyiket megpróbálta. 1561-65 között ő háborúzott. És az északkeleti vármegyéknek a sorsát hivatott volt eldönteni, vagy az egyik oldal, vagy a másik oldal, vagyis míg Ferdinánd 1564-ig ugye uralkodik, tehát vagy Ferdinánd hatáskörébe, alattvalóságába, vagy pedig János Zsigmond alattvalóságába, hatáskörébe tartja. Ez jelentette elsősorban ugye Máramaros vármegyét, jelentette Zemplén, Sáros, Szepes vármegyét, illetve a Tiszának itt most már a bal oldalán balparti vármegyét, tehát ugye Szatmár megyét, Szabolcs vármegyét, stb. Ez az 1561-es 65-ös háborúk, kisvárháborúknak nevezett évszak, ez Tokajnak, Munkácsnak, Szatmárnak, kisebb jelentőségi vár, Káló, Várda, ezeknek a sorsát volt hivatott eldönteni. Megállapodás született már akkor, hogy el kell különíteni az érdekszférákat, tehát nem folytatni a háborút, és János Zsigmond is hajlott arra, hogy igenis életében megtartja a Rex Electus választott király címet, de non coronatus, tehát nem koronázott, és halála után pedig akkor egy uralkodó, vagyis Habsburg Ferdinánd és utódai fogják a magyar királyságot irányítani, most már egy jugar alatt. Ez a szituáció, még egyszer mondom, ez 1565-ös, némi késés szenvedett azért itt ez a 65-ös megállapodás, mert kiújult az utolsó nagy háború, az Oszmán Birodalom és Ferdinánd, illetve most már nem Ferdinánd, hanem 64-től 76-ig ugye Miksa király és császár között Szulejmán utolsó háborúja, aminek a vége ez a szigetvári esemény, ahol halálát lelte Nagy Szulejmán. És a birodalmaknak kellett rendezni elsősorban a saját érdekszférájukat. Drenápolyban, második drenápolyi békében a status quo alapján fogják rendezni a helyzetet, és ez bizony a Duna-medencének a felosztását és megosztását jelentette, vagyis az egységes magyar királyságnak a felosztását jelentette. Na most, az 1568-as drenápolyi békének azért van nagyon nagy jelentősége, nem csak a status quo miatt, hanem ebből következő lépés az izgalmas meg érdekes, mert mindegyik lemondott a hódításról. Tehát lemondott a visszafoglalásról. Vagyis elfogadta Miksa azt az állapotot, hogy igenis az Oszmán Birodalom most már végérvényesen Magyarország területén, a Magyar Királyság területén tartózkodik, vagy tartózkodhat. Abból kihasította szépen, megvan ugye a budai viláját 1547, 1551-52 temesvári viláját. Tehát két viláját, Oszmán Birodalomnak két tartománya keletkezik a Duna-medencében. Na most, hogyha a térképre gondolunk, és az ország középső része, meg délkeleti része már Oszmán Birodalomhoz tartozó, és tartomány, és mindez a status quo alapján értelmezhető, akkor pontosan a kis várháborúk által érintett terület, az pedig igaz a magyar király, a koronátus és a magyar király non-koronátus között megállapodás kérdése lesz.
Thank you.
az 1568-as dinápolyi, második dinápolyi béke készíti elő azt a megállapodást, amely az érdekszféráknak most már végleges elválasztását fogja jelenteni, vagy elhatárolását fogja jelenteni. Ez történik meg Speyerben, és ezt fogják hitelesíteni a speyeri pacifikációs okmányban.
1570-ben.
1570. És ahogy én szeretem ezt mindig kifejezni, hogy hosszú kihortási idő után megszületett az erdélyi fejedelemség. Az erdélyi fejedelemség 1570 előtt nincs, nem létezik. Ennek ellenére, ahogy maga is mondta, hogy vannak olyan történészek, akik mégis az erdélyi fejedelemségről szólnak akár 1541-től, akár 1556-tól, vagy most 1570-től. Alapja, hogy egyáltalán fölmerülhet ez a gondolat, az az, hogy az erdélyi vajdaság a középkortól, 1437-től igazán, mindig külön életet élt, és mindig a centrumtól messze esően egy decentrumként működött. És az erdélyi vajda szinte teljhatalmú úra volt ennek a keleti térségnek, de földrajzi értelembe vett Erdély. Ről beszélhetünk. Vagyis Bihari ércegségtől keletre és a Kárpátok által övezett térség. Ez a földrajzi értelemben vett Erdély és az erdélyi vajdaságot képező terület. Most, amikor majd erdélyi fejedelemségről beszélünk, az földrajzi értelemben vett Erdélyt plusz Magyar királyságból leemelt vármegyéket is jelenti, vagyis a részekkel bővült földrajzi értelembe vett Erdély, az erdélyi fejedelemségnek ugye a teljes területe. A speyeri pacifikációs okmányt emlegettem, és ez nem véletlen. Ez a könyvekben, kézikönyvekben és a tankönyvekben igaz mindig csak ilyen speyeri szerződés néven bukkan elő. Megnéztem az eredeti okmányt, ennek az eredeti címe pacifikáció. Mégpedig ugye a császár király és János Zsigmond közötti pacifikáció, vagyis szó szerint igaz békesség. Békességet rögzítő, deklaráló szerződésről van szó. Tehát a magyarban hangoztatott szerződés szó az a német Vertragnak a lefordítása, és ez honosodott meg. Hosszú-hosszú, mondanám most már évszázadok, sőt, igen, majdnem két évszázad óta ez honosodott meg ennek a német kifejezésnek a tükörfordítása, holott a okmány és a dokumentum igazi neve, tehát pacifikáció. A későbbiek nagyon-nagyon fontos ennek a pacifikáció szónak, fogalomnak és annak a tartalmának a tisztázása. Tudnélik, mit tartalmaz? Hát a legfontosabbakat csak kiemelni, és magyarul is hozzáférhető, nem csak latinul hozzáférhető ez a dokumentum. Előttem itt ez a magyar szöveggyűjtemény, 1526-1794 tartalmazó legfontosabb dokumentumokat, Sinkovics Istvánnak a szerkesztésében jelentez meg ez a szöveggyűjtemény, és ebben részletezi ugye, a feltételeket, amelyből kiemelnék egyet-kettőt. Hangoztattam itt többször is, hogy János Zsigmondnak a titulusa Rex Electus volt. Természetesen erről le kellett neki mondani, vagyis az igény címről, a titulusról lemondva, valami kárpótlást a másik oldalról pedig kapnia kellett. És Miksa magától értetődőnek fogadja ezt a követelést, és princeps fejedelem címmel ruházza föl. És most nekem is hirtelen szöget ütött a fejembe, hogy Miksa ruházza föl. Miksa ismeri el a princepsnek. Tudnélik, a princeps ugyanazokat a jogokat élvezi, mint a koronázott király. Azon a területen, amelyet most a speyeri békességi okmányban rögzítenek. És ennek a térképe, ugye, hát iskolai térképeken, fali térképen is látható, hogy az északkeleti megyéknek, vármegyéknek pontos elhatárolását tartalmazza a speyeri pacifikációs okmány, és így az erdélyi princeps fejedelem hatáskörébe tartozik Máramaros, Középszolnok, Belső Szolnok, Kraszna, Bihar vármegye, és utána Zarándról, Hunyadról, stb. Pedig már ugye nem beszélnek, meg nem beszélhet ez a szerződés, egyértelmű, hogy miért, mert a temesvári vilájet létezik, és a dinápolyi békében a status quo alapján az egy rendezett határszakasz. Vagyis az a terület izgalmas és érdekes, amely mindig itt jelentett az Éri szalmáját, ugye Ferdinánd és János között, majd utána Jánosig mond, stb. Között. Tehát az erdélyi fejedelemségnek észak-nyugati határának a megállapítása és fixálása az érdekes, és idézőjelbe tenném, egy országhatár keletkezett. A Spájeri pacifikációs okmányból még egy nagyon fontos dolgot emeljünk ki, ne csak a határokat, ne csak a titulust, hanem a fenséges fejedelem királyi feltségét maguknál nagyobbnak és főbbnek, magát Erdélyt és a magyarországi részeket is, amelyeket a fejedelem birtokol, a magyar királyság tagjának tartják és vallják. Még egyszer, ugye a kulcs szó, hogy maguknál nagyobbnak és főbbnek, akkor ez azt jelenti, ugye, hogy a király és a fejedelem között, tehát a réksz és a princeps között elválaszthatatlan kapcsolat van, mert országaik között is elválaszthatatlan kapcsolat van, mert az mindig a magyar királyság tagja. Most, hogyha ezt a pacifikációs szót is elkezdem elemezgetni, akkor mellette azonnal egy rokonértelmű szót odarendelek, mégpedig a paxot, vagyis a békét, és akkor a kettő között sürgősen már itt megtehetek egy különbséget, amivel későbbiekben is nagyon fontos lesz, hogy ez a polgárháborúnak, a belső háborúnak, a királyságon belüli ellentétek, fegyveres küzdelmeknek lezárása nem lehet pax. Az csak nemzetközi viszonyok vonatkozásában jelentkező küzdelmek lezárása lehet. Tehát az Oszmán Birodalom és a Német-Római Birodalom között kialakult háborús konfliktus lezárása az pax, az béke. Házon belüli konfliktusok lezárása hivatalosan az pacifikációval történik. Békességgel. Na most ezt én fordíthatom másképpen is, csak Rákóczi szabadságharcot lezáró szatmári szintén pacifikációnak magyar fordítása, korabeli magyar fordítása az békességet emleget, úgyhogy szatmári békesség. Úgyhogy innen van tulajdonképpen ez a spájeri békesség az én megfogalmazásomban, de ha azt mondom, hogy társadalmi béke, az minden további nélkül helytálló. Vagyis társadalmon belüli ellentét, társadalmi béke helyreállítására szolgáló okmány, megállapodás. A spájeri pacifikációs okmány mindig alapul fog a későbbiekben szolgálni. Miért? Hát nem változik, vagy ha változik is minimálisan az erdélyi fejedelemségnek ilyen-olyan területekkel majd a változat. Na most 1570-es spájeri pacifikációs dokumentummal megszületett az erdélyi fejedelemség. Az erdélyi fejedelemség nyugati és északnyugati határai rögzítettek lesznek, és míg az erdélyi fejedelemség, vagyis a principátus él, vagyis mindig princeps által irányított területről van szó, az pedig 1867-ig él, létezik, van, vagyis született 1570-ben, idézőjelben meghalt 1867.
Elhangzott műsorunkban az erdélyi fejedelemség kialakulásáról beszélgettünk dr. Gebei Sándor történésszel, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával. Ha tehetik, tartsanak jövő héten is velünk. Addig is szép napot kívánok minden munkatársam nevében. A szerkesztőt, Túri Saroltát hallották.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú.